Bosszút esküdött a Hezbollah, az izraeli légierő lebombázott egy háromemeletes menekültszállást. Sárkányrepülős baleset, a motor leállása miatt zuhanhatott le a gép. Apró Anna a bál szépe, a hagyományőrző rendezvényt a Duna Televízió is támogatta.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja Önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió 6 órás híradója. Bosszút esküdött a Hezbollah libanoni síita szervezet a kanai mészárlásért. Már a víradóra ugyanis az izraeli légierő Dél-Libanonban lebombázott egy háromemeletes menekültszállást. 54 civil, köztük 37 gyermek vesztette életét. Az izraeli védelmi miniszter azonnali vizsgálatot rendelt el.
A libanoni kormányfő az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását és azonnali tűzszünetet sürget a kánai bombázás miatt. A falu elleni támadást a világ több vezető politikusa elítéli. Jacques Chirac francia elnök szerint nincs mentség az ártatlan áldozatok életét követelő erőszakos cselekedetekre. A támadás után Fuad Signora libanoni miniszterelnök kijelentette, csak abban az esetben hajlandó tárgyalni az amerikai külügyminiszterrel, ha Izrael azonnal tűzszünetet köt. Condoleezza Rice a kijelentés hírére lemondta már a tervezett beiruti útját, és továbbra is Jeruzsálemben marad. Felszólította Izraelt, hogy a legnagyobb körültekintéssel járjon el, kerülje a további civil áldozatokat. Ehud Olmert izraeli miniszterelnök közölte, a Hezbollah fegyveresei Kánából több száz katyusa rakétát lőttek ki korábban Izraelre. A légierő az elrejtett rakétákat akarta megsemmisíteni, a civileket pedig figyelmeztették arra, hogy hagyják el a települést. Az izraeli kabinet ülése előtt Olmert kijelentette azt is, Izraelnek nem sürgős a tűzszünet addig, amíg el nem éri hadi céljait Libanonban. Közölte, nem enged a tűzszünetet követelő hangoknak, de azt engedélyezi, hogy humanitárius segítséget vigyenek a lebombázott településre. Közben a Kána elleni támadás miatt öngyilkos merényletek végrehajtásával fenyegetőzik a Hamász radikális palesztin mozgalom is.
Libanoni tüntetők dúlták fel az ENSZ beiruti központját a Kána elleni izraeli bombázás hírére. A több ezer tüntető berontott az épületbe, betörték az ablakokat, szétzúzták az irodák berendezését. A második emeleten kisebb tűz ütött ki, de hamar megfékezték a lángokat. A tiltakozók darabokra tépték az ENSZ zászlóit, és halál Izraelre, halál Amerikára jelszavakat skandáltak. A központ alkalmazottai a pincében kerestek menedéket, így senki sem sérült meg. Kofi Annan ENSZ főtitkár közleményben ítélte el a bombázást, és még mára összehívta a Világszervezet Biztonsági Tanácsát. Beirutban megkezdte munkáját a Magyar Baptista Szeretetszolgálat egészségügyi csoportja. Egy sebész, egy mentőtiszt és két ápoló dél-libanoni menekültek sérüléseit látja majd el.
A Magyar Baptista Szeretetszolgálat egészségügyi csoportjának tagjai szerint a legnagyobb gond az élelmiszer és a gyógyszerek hiánya. A járvány veszélye is fennáll, mivel kétséges az ivóvíz tisztasága.
Tulajdonképpen bunkerről, illetve iskolákból iskolákba járva próbáljuk a járványt megelőzni és a betegeket ellátni, illetve kiemelni az egészségesek közül. Fogy a gyógyszer, egyre nehezebb megszerezni a helyszínen a gyógyszert. A humanitárius segélyek nem érkeznek meg, ugye, mert az izraeliek pont azokat az útvonalakat lövik, ahol a segélyek jönnének, és hát látjuk, hogy egyre jobban mennek fel a gyógyszerárak.
A magyar szakemberek jelenleg olyan menekülteken segítenek, akik Dahia városból menekültek el a bombázások elől. 120-an élnek egy többszintes parkoló ablaktalan betontermeiben. Többségük nő és gyermek. Libanonban a konfliktus július 12-i kirobbanása óta 436 civil vesztette életét. Az anyagi károkat 2 milliárd dollárra becsülik.
Izraelben már majdnem három hete másfél millió ember tölti óvóhelyen a nap 24 óráját. A térség, amely július 12-ig turista paradicsom volt, és amelyben hétvégeken végeláthatatlan sorokban és dugókban érkeztek az autók, most szinte néptelenek az utak. A gazdasági károk már eddig is milliárd dollár nagyságúak. A rakétatámadások halálos áldozatainak száma megközelíti a 40-et, a sebesülteké néhány százat. Eddig 1600 rakétánál több csapódott be izraeli területre, csak e hétvégén több mint 200. Normális körülmények között másfél millió lakos él itt, de most sokkal kevesebben. több mint egy harmaduk délebre menekült rokonokhoz, barátokhoz szállodákba. Az újságok hosszú listákat közölnek, azokért, akik hajlandók vendégül látni egy-egy északi családot. Szászedben például 32 000 lakosból alig 8 000 maradtak. Persze elsősorban a betegek, az öregek, a szegények, az ellátatlanok. Sokszor senki nem tudja, hogy egyedül maradtak az óvóhelyen és éheznek. A rendőrség és egy szociális intézmény önkénteseket küldött Szafedbe, hogy keressék meg a magános segítségre szoruló embereket.
Ismét feljelenti Durai Miklóst a szlovák kormánykoalícióhoz tartozó Szlovák Nemzeti Párt. Most azt kifogásolják, hogy a Magyar Koalíció pártjának ügyvezető alelnöke az egyik magyarországi kereskedelmi rádióban Szlota legutóbbi kirohanására válaszul azt nyilatkozta, a Szlovák Nemzeti Párt minden megnyilvánulása alapján fasiszta párt. Vezetője Ján Szlota pedig nemzetiségi gyűlöletet hirdet és fegyveres akciókra buzdít Magyarország ellen. Durai Miklós ellen már nyomoz a szlovák rendőrség, mert februárban részt vett a Magyar Tudományos Akadémia és a Duna Televízió autonómia kérdésekről rendezett konferenciáján. Durai felháborítónak tartja az eljárást, mert utoljára a rendszerváltás előtt történhetett hasonló. A Szabad Demokraták Szövetsége határozottan elítéli a Durai Miklós ellen indított szlovákiai rendőri akciót, közölte Őrsi Mátyás. Korábban Göncz King a külügyminiszter és Hiller István a Magyar Szocialista Párt elnöke is felszólította a szlovák miniszterelnököt, hogy határolódjon el Szlotának a Durait és a magyarokat általában támadó megjegyzéseitől. A Fidesz elkészítette saját panelfelújítási programját, mert szerinte a kormány Panel Plus programja nem ad megoldást a lakótelepeken élők számára. A szocialisták ugyanakkor arra hívták föl a figyelmet, csak tavaly 70 000 lakás kapott támogatást a Panel Plus keretében.
A rossz fűtési rendszer és az átalánydíjas árképzés rugalmatlansága miatt a lakótelepeken élők többsége nem tud takarékoskodni, mondta László Tamás, aki szerint erre a problémára a kormánypanel felújítási programja sem adott megoldást. A képviselő szerint egy lakásra ma átlagosan 220 000 forint jut a támogatásból. Ráadásul Budapest, ahol a panel lakások egyharmada található, mindössze 1,5%-kal részesül a forrásokból.
Véleményünk szerint a panel program kizárólag a lakótelepen élők újabb becsapását jelenti. A valóságban egyre részlegesebb felújítást, most már elsősorban csak ablakcserét jelent, holott talán a legegyszerűbb és legfontosabb a lakásonkénti fűtés mérhetősége és szabályozhatósága volna.
A Fidesz panel programja nem csak a hőszigetelést javítaná, hanem az alternatív energiaforrások felhasználását is támogatná. Nagyobb méretválasztékot teremtene a panellakások piacán, illetve megépíteni a lakótelepek sok helyen máig hiányzó központját a szükséges közösségi épületekkel együtt. A szocialisták szerint a Panel Plus program sikeres és működőképes.
A program kezdete óta több mint 300 000 ember valós életkörülményei javulhattak. Ezt a programot levecsülni, ledegradálni azt gondolom, hogy nem illendő. Különös tekintettel akkor, amikor debreceni pártársuk, a fideszes Fursa Lajos mintegy 953 lakással szintén részt vett ebben a programban.
Horváth Csaba hozzátette, a közösségi terek létrehozására és felújítására, illetve a zöld felület növelésére ma is vannak hozzáférhető pályázati források, akár az önkormányzatok, akár a társasházak számára.
Drágul a kenyér. A lisztárának emelkedését már is érzékelik a pékségek, és mivel a sütőipari vállalkozások egy része a csőd szélén áll, 15-20%-os áremelésre készülnek.
Folyamatosan drágulnak az alapanyagok. A liszt, az energia és az üzemanyag árának növekedése mellett a minimálbér változása is növeli a sütőipari cégek kiadásait. A lakosság nagy része a várható kenyérárdrágulást nem tartja meglepőnek, ám természetes, hogy nem akarnak többet fizetni.
Lefele kéne vinnem, fölfele.
Liszt, hát az rajta van 25% áfa, vagy rajta lesz, hogy mikortól nem tudom. Hát szerintem, aki ilyen kis nyugdíjas, sokkal nyugdíjas, mint én 30 év után, az van 43 000 forintja. Annak nagyon nehéz lesz.
A pékségeknél is szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy talpon maradhassanak. Kiváló minőségű terméket kell előállítaniuk, újdonságokkal kell megjelenniük a piacon, a hatékonyság növeléséhez pedig technikai modernizációra és újszerű látásmódra van szükség.
A hatékonyságot ott lehet növelni, hogy a munkaidőt mind az irodai alkalmazottak, mind a pékek szempontjából jól kihasználjuk. Ezzel meggyőződésünk, hogy 10-15-20% megtakarítást lehet elérni, és így fel tudjuk venni a multikkal a versenyt, hiszen ők is a hatékonyságukról híresek.
A pékségek a most tervezett áremelésbe nem kalkulálták bele az adóváltozásokat és egyéb kormányzati intézkedések hatásait. Azt, hogy a boltok polcain mennyiért kínálják majd a kenyeret a jövőben, egyelőre nem tudni.
Gyógyszertár alapítás szabadon. Az egészségügyi tárca tervei szerint a jövőben bármelyik végzős gyógyszerész hallgató nyithat patikát, feltéve, hogy van rá 50-100 millió forintja. A kamara felháborítónak tartja az ötletet.
Az egészségügyi miniszter esélyt, a gyógyszerészek viszont veszélyt látnak a javaslatban.
Nem másról van szó, és nem arról van szó, amit a miniszter úr nyilatkozik, hogy a fiatal gyógyszerészeket akarja, és minden gyógyszerészt akarja azt juttatni, hogy patikája legyen. Itt a multik előtt akarja kinyitni a kaput, mert gondoljuk meg azt, hogy a patikának gyakorlatilag a felépítése 50-100 millió forintba kerül, nem érni, hogy egy kezdő gyógyszerésznek erre a lehetősége van, még a fiatal is.
Ráadásul az intézkedés miatt veszélybe kerülhetnek a kis települések gyógyszertárai, de az is gond, hogy nincs elég utánpótlása frissen végzettek, ugyanis a jobb fizetés reményében inkább orvoslátogatónak állnak, mint sem gyógyszerésznek.
Mi, akik a szakmában jelenleg dolgozunk, pontosan tudjuk, hogy ez már ma is óriási probléma, hogy hogyan tudunk megfelelő szakembergárdát biztosítani a már meglévő gyógyszerész létszám mellé, illetve a meglévő gyógyszertár számhoz.
Egyes európai országokban a hasonló intézkedés hatására sorra zártak be a kis településeken működő patikák. Ezt elkerülendő a pályakezdők petícióban határolódtak el a törvénymódosító javaslattól. Mint mondják, nem nyitni, hanem inkább vásárolni szeretnének gyógyszertárat, a mostani tulajdonosi kör ugyanis hamarosan visszavonul. Ehhez azt kérik, biztosítson a szaktárca kedvező kamatozású hitelt.
A motor leállása okozhatta a kapolcsi sárkányrepülős tragédiát. A tegnap délután bekövetkezett balesetben a gép pilótája és utasa is életét vesztette a Veszprém megyei település határában.
Így nézett ki újkorában a sárkányrepülő, és így szombat délután. A szinte felismerhetetlenségig összeroncsolódott gépet késő estig vizsgálták a közlekedésbiztonsági szervezet szakemberei. Bajko Erika szóvivő híradónknak elmondta, információik szerint gyakorlott, oktatói vizsgával is rendelkező pilóta vezette a sárkányrepülőt.
Tegnap este tényként megállapítható volt a légcsavar sérüléseiből, hogy a légjármű motorja állt, amikor a földnek ütközött. Hogy ez miért történt így, azt még vizsgálni szükséges, hogy műszaki hiba miatt állt le a motor, vagy valamilyen okból a pilóta maga vette le a gázt, ezt ma még nem tudjuk.
Ma Magyarországon körülbelül 250 úgynevezett ultrakönnyű repülőgépet tartanak számon, amelybe a motoros sárkányrepülők is beletartoznak, mondta el híradónk érdeklődésére a Magyar Repülőszövetség főmunkatársa. A szakember az elmúlt egy évben 34 baleset körülményét vizsgálta.
A halálos kimenetelő sárkányrepülő balesetünk nekünk nem volt. Tehát ezt kell, hogy elmondjam. Az összes halálos kimenetelő balesetünket az ultralight, tehát az ultrakönnyű repülőgép baleset okozta. Tehát amikor két ultrakönnyű repülőgép összeütközött, ez nem a sárkányrepülő kategória.
Bár a baleset Kapolcson történt, a sárkányrepülés nem volt része a Művészetek Völgye hivatalos programjának. A fesztivál vezetői hangsúlyozták, egy szakhatósági engedélyekkel rendelkező cég indította útjára a gépet. A vállalkozás nem a fesztivál hivatalos területén, hanem magánterületen működött Kapolcs és Talján Dörögt között.
Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Apró Anna a Bál szépe, a hagyományőrző rendezvényt a Duna Televízió is támogatta. Családi találkozó, egy 110 tagú család rendezett ünnepséget Erdélyben a Küküllő menti Szentdemeteren. Zenekultúráért a Fertődi Kastély kapta meg a Magyar Művészetért díj Bartók Béla emlékdíját. Apró Anna 17 éves zalaegerszegi diáklányt választották a 181. Balatonfüredi Anna Bál szépség királynőjévé. A Bál királynő első udvarhölgye, Lastovica Dóra 18 éves tapolcai diáklány, a második pedig Havasi Petra 16 éves ürömi diáklány lett. A Bálban telt ház volt 300 vendéggel, akik közt több közéleti személyiség és művész is mulatott. A hagyományőrző rendezvényt a Duna Televízió is támogatta.
Az urak smokingban a hölgyek nagy estéjében érkeztek a Füredi Anna Grand Hotelbe. A hagyományokhoz hűen itt került a bál elmaradhatatlan kelléke, számozott herendi porcelán szív a hölgyek nyakába. A balatonfürediek tradícióinak megőrzése másokat is magával ragad.
A Duna Televíziónak a hagyomány borzasztó fontos. De a hagyományoknak nagyon nagy tisztelői vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy a hagyományok, mint oszlopok tartják a nemzetet. És bármely oszlopot kirúgják a nemzet alól, akkor a nemzet ott megrodjan, és ilyen oszlop az Annabál is.
Cselényi László elárulta, most járt először a Füredi Annabálban, ahol a zsűrinek is tagja volt. A többségében férfiakból álló társaság egy zalaegerszegi 17 éves lány talált idén a legszebbnek.
A nagypapám, aki egyébként most lesz holnap 70 éves, ő mondta el mindig nekem, hogy el fog hozni egyszer az Annabálba, és majd a gyönyörű báli ruhámat finanszírozni fogja, de hát végül is a szüleim jó voltából jutottam elém ma ide.
A bál szépe egészen a jövő évi Annabálig őrizheti az aranyalmát, amikor is a politikusok, a gazdasági és kulturális élet jeles személyiségei újra kiválasztják az első bálozók közül a legszebbet.
Családi találkozó Erdélyben, a Küküllő menti Szent Demeteren egy 110 tagú család ünnepelt együtt.
A szobafestésből élő Barabás Szász Mihály és felesége Fekete Rozália nem voltak arisztokraták. Alig ha gondoltak arra, hogy leszármazottaik egyszer majd kinyomtatják családfájukat. 13 gyerekük született, közülük 2 kiskorában meghalt.
Végül is 11-en nőttek fel, ebből 10-nek van gyereke, egynek nem lehetett sajnos, és összesen vagyunk 29-en első unokatestvérek, kikből egy meghalt, tehát 28-an élünk, és van 40 gyerekünk.
A Barabás Szász családból alig néhányan maradtak Szentdemeteren, de a leszármazottak 3/4 nem hagyta el Erdélyt. Így is voltak, akik több ezer kilométert tettek meg, hogy találkozzanak azokkal a családtagokkal, akiket csak fényképről ismernek.
Nagyon régóta nem találkoztunk, és ez egy nagyon jó apropója, hogy összehozza az embereket, akik már gyerekkoruk óta nem találkoztak.
A 20. század első felében Erdélyben nem számított ritkasságnak a 10-nél több testvér. Barabásék sem azért szerveztek családi találkozót, hogy bekerüljenek a rekordok könyvébe, egyszerűen csak úgy érzik, ők összetartoznak.
Zeneművészeti díjat ritkán vesznek át 250 évesen. A Fertődi Eszterházi kastély kivétel. A magyar Versailles-ként is emlegetett rezidencia, hazánk legjelentősebb barokk épülete, a Magyar Művészetért díj Bartók Béla emlékdíját kapta meg az örökül kapott zenei kultúra ápolásáért. Már tudják, hogy ki és mivel mérgezett meg több mint 100 millió méhet Tolna megyében. A méhészek, ha másképpen nem megy, a bírósághoz fordulnak, hogy az a kár megtérítésére kötelezze a vétkes céget.
A maradék átterelés is teljesen bizonytalan, mert egy pár napja még láttam, hogy hullanak.
Horváth László 116 méh családjának a fele pusztult el. A gazda X-el jelölte meg azokat a kaptárakat, melyek teljesen üresek. Nem csak az anyagi kár keseríti el, hanem hogy mi lett a régi, jól dolgozó méhállományból.
Erre a szintre jövőre még föl se tudom szaporítani. Tehát a teljes állomány visszaállítás az jövő év után történik. De közben a termelés is kiesik, mert nem elég erősek a családok.
A Megyei Méhész Egyesület vezetője azt mondja, a vizsgálatok bebizonyították, ki és milyen szerrel okozta a méh katasztrófát. A megbízó cég helyzetét szerinte súlyosbítja, hogy a mérgezés hírére sem állt elő, pedig úgy legalább a további pusztulást elkerülhették volna.
Mindenképpen tudtuk volna a méhésztársaknak a kárát enyhíteni. Ezt nagyon súlyos hibának tartom, én ezt egy ilyen cserbehagyásos kategóriának minősíteném.
A rendőrség jelenleg is nyomoz az ügyben, 19 gazda pedig már is ügyvédhez fordult, aki bírósági szakértőt kért fel a tovább lépéshez.
A szakértő feladata lesz majd, hogy megállapítsa a permetezés okozta károkat, és ennek a birtokában lehet aztán majd akár pert indítani, akár vagy egyességet megkísérelni a károkozókkal.
Pár éve egy hasonló perben néhány méhész 10 millió forintos kártérítést kapott. A szakemberek úgy vélik, ha ezúttal is bizonyítást nyer a károkozó bűnössége, akkor csak ez a 19 gazda legalább 25 millió forintra tarthat igényt.
Lakodalmas fesztivál Csorváson 9 pár vállalta a nyilvános esküvőt, melyen 8 zenekar húzta a talpalávalót egész hétvégén.
A hagyományokhoz híven a stafírunk kikérésével vette kezdetét az ország egyik legnagyobb lakodalma, amely arra is alkalmat adott, hogy a vőfélyek összemérjék szónoki képességeiket.
Elsőnek mi fontos, nem hagyhatom végül, mit ér a szerelem
Egy jó puha ágy nélkül!
A menyegzőkhöz pedig legalább ilyen fontos, hogy a vacsora alkalmával milyen étkek kerülnek az asztalra. Idén nemzetközi volt a kínálat, 8 ország hagyományos lakodalmi fogásaiból válogathatott a több ezer fős vendégsereg.
A teremtő megáldotta a magyar embert azzal, ha szomorkodik vagy vigad fehér asztal mellett teszi ezt, és amikor lakodalom van, akkor van a vigasság, és jó ételek hiányozhatatlanok ezeknél az alkalmaknál.
A fesztivál egyik legemlékezetesebb programja a kezdetek óta az 50, 55 és 60 éve házasságot kötött csorvásiak köszöntése. Ők példájukkal járnak a fiatalok előtt.
Ők is folytassanak ilyet. Az unokám, aki már ma esküdött, mondták, hogy minket fölözni fognak. 60-on túl.
Abban az időszakban igen nagy volt a házasodási kedv. Egy esztendő alatt több mint 100 házasságot kötöttek itt a településen. A mostani 18-al szemben ez egy hatalmas nagy arány.
A hagyományok őrzése mellett erre is szeretnék felhívni a figyelmet a rendezvény szervezői. A legfontosabb azonban mégis a felhőtlen szórakozás.
Főbb híreink még egyszer röviden. Bosszút esküdött a Hezbollah, az izraeli légierő lebombázott egy 3 emeletes menekültszállást. Sárkányrepülős baleset, a motor leállása miatt zuhanhatott le a gép. Apró Anna a bál szépe, a hagyományőrző rendezvényt a Duna Televízió is támogatta. A hírek végére értünk, legközelebb holnap reggel 6-kor lesznek friss hírek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Michael Schumacher győzelmével ért véget a Forma 1-es német nagydíj. A 7-szeres világbajnok hockenheimi diadalával már csak 11 ponttal van lemaradva a VB pontversenyt jelenleg vezető Fernando Alonsótól, aki csak az 5. helyen végzett. Tegnap éjjel 2 magyar profi boxoló is világbajnoki címvédő mérkőzést vívott. Erdei Zsolt WBO övét kívánta megtartani immár 6-szor, Hidvégi György pedig először próbálkozhatott címvédéssel a WBF szervezeténél.
Taktikus bunyóval, tanári módon győzte le az Oberhauseni Prestige csatában Erdei Zsolt klubtársát Thomas Ulrichot. A 12 menet alatt a német bunyósnak esélye sem volt madár ellen.
Idegileg is, agyban is 100%-osan ott voltam, koncentráltam a mérkőzésre, és mondhatnám azt, hogy élveztem a bunyót a szorítóban, és azt hiszem, hogy ez az, ami a sikernek a alapköve volt. Tegnap a sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a Tiocóval szeretnének egy mérkőzést összehozni, egy címegyesítő mérkőzést, az egy szuper dolog lenne, hogyha ez megvalósulna. A sikerülés is, akkor azon a mérkőzésen nyerek, 2 cím birtokosa vagyok, az egy óriási dobás lenne.
Szintén szombat éjszaka védte meg WBF profi világbajnoki címét Hidvégi György, aki Johannesburgban a 2. menetben kiütötte kenyai kihívóját.
Óvatosnak kellett lenni azért, mert a statisztikája, a mérleg elég jó volt. Egy 16 mérkőzésből 13-at megnyert, abból 9-et kiütéssel, ráadásul ő volt hazai pályán, nem én. Úgyhogy ezáltal felértékelődik egy kicsit azért a győzelem. A második menetben nagyon szépen eltaláltam egy jobb csapottal, ha jól emlékszem, és utána már gyakorlatilag vége is volt a mérkőzésnek.
Hétfő óta zajlik a fővárosban a 145 ezer dollár özdíjazású Budapest Tenisz Grand Prix. A rangos női verseny döntőjét ma rendezték a Római Tenisz Akadémián.
Az időjárás megkegyelmezett a döntő résztvevőinek, így a Minszki születésű izraeli illetőségű Smashnova és a spanyol Dominguez Linho ideális időben léphetett salakra. Az már más kérdés, hogy ezúttal klasszis különbség volt a két teniszező között Smashnova javára. Az elődöntőn könnyedén túljutó Dominguez Linho ezúttal folyamatosan védekezésre kényszerült. Magas labdákkal próbálta lassítani a játékot, csak néha sikerült kitörnie a defenzívából. Smashnova rendkívül energikus játékának ellenszerét nem találta, így sima 6-1-jel végződött az első játszma, a második pedig ki is engedett az izraeli lány, így is 6-3-mal hozta a szettet, és ezzel megvédte címét, hiszen tavaly is ő diadalmaskodott a római parton.
A strandfoci bajnokság küzdelmeiben idén már második alkalommal rendeztek fordulót Balatonalmádiban. Az e-hétvégi esemény különösen fontos volt, hiszen szombaton és vasárnap lehetett még pontokat gyűjteni a döntőbe kerülésért.
Goldwing Plus, Szalai Díszfa iskola, Nemzeti Étterem, Corrado Flamingo, Csőmontázs, FC Fova, River 3 és B. Schmidt. Ez a 8 csapat jutott a balatonmoglári nagy döntőbe. Az almádi fordulót egyébként a parkettáról ismert Csőmontázs nyerte meg. A standfoci a brazilos játék mellett egyébként igen gólgazdag, átlag 3 percenként esik egy gól. A MAFC Stella Rosa meccs 24 perce alatt éppen 8 gól esett. Az osztrákok ellen a magyar csapat győzött 7-1-re.
Alapvetően ugye nincs versenyszezon, és mi nagypán is focizunk Budapest első osztályban. Egyrészt, másrészt meg nagyon jó a társaság, és ilyenkor a családdal együtt tudunk tölteni egy-két hétvégét a Balatonnal, és végig is focizunk.
A lényeg az, hogy egy ember mindig maradja hátul védekezni, ne akármi történik elől, egy embernek hátul kell, hogy maradjon, mert ki van szolgáltatott a kapus. Mindenki előre, hogy akkor hátul kész.
A Dunasport esti adásával 22 óra 20 perckor jelentkezünk, majd most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A nyári szünet után hétfőtől újra sportaréna, amelyben a belső ellenzék többek között Kassai György segítségével megpróbáljuk kideríteni, milyen okok vezettek a Ferencváros labdarúgó csapatának kétségbejtő helyzetéhez. A Budapest Honvéd feltámadásáról az új többségi tulajdonos George Hemingway-t és a régi kisebbségi Kis Zsoltot kérdezzük. Műsorunk végén pedig Kul Sándor, a világ egykoron legjobb játékvezetője beszél a labdarúgó világbajnokság tapasztalatairól. Valamint exkluzív interjút láthatnak legnagyobb EB-reménységünkkel, Cseh Lászlóval. Sportaréna a Duna Televízióban hétfőn 20 órakor.
Kevés volt a felvételi pontod, gyere a költségtérítéses képzésre. Nappali és levelező kurzusok diákoknak és diplomásoknak. Jelentkezés augusztus 11-én. Találkozzunk szeptemberben Gödöllőn, a Szent István Egyetem gazdaság és társadalomtudományi karán.
A növénytermesztés révén képződött szerves anyagot vissza kell juttatni a talajba, hogy növeljük humusz tartalmát. Tarló, szár és gyökérmaradvány lebontásához használja a Bactofil B10 talajbaktérium készítményt. A hektáronkénti 1 liter Bactofil B10-et 400 liter vízben elkeverve nem verőfényes időben kell kipermetezni a tarlóra, majd azonnal legalább 8 cm mélyre beforgatni a talajba.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumon géllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumon gél, a fájdalmat gyógymasszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A rómaiak hosszú vándorlás után megtalálták Pannónia meleg forrásvizeit, mely oly jól esett fáradt lábaiknak, hogy maradtak egy ideig.
Vagy lehet, hogy csak a sajt miatt jöttek?
Pannónia, a sajt az oka mindennek.
Per ottenere grandi risultati bisogna lavorare, lavorare.
Andate a lavorare.
Some people say a man is made out of mud, of muscle and blood and skin and bones. Mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egy gyenge hidegfront szakadozott felhőzete vonult át a Kárpát-medencén, és ez okozta a tegnap délutáni, illetve a mai záporokat, zivatarokat, helyenként felhőszakadásokat és jégesőt is. Lassan azonban ez a front kelet felé elhagyja a Kárpát-medencét, éjszaka már nem kell csapadékra számítani, a hőmérséklet pedig hajnalra 16 és 20 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt ismét sok lesz a napsütés, nagyon gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Délután a csúcsérték általában 31 és 34 fok között valószínű. A délutáni órákban egyébként elszórtan inkább az északi, északnyugati tájakon kell számítani frissítő záporokra, illetve helyenként akár heves zivatarokra is. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában már nem kell fronthatással megküzdeniük. A nyaralóknak pedig továbbra is jó hír, hogy a gyenge hidegfront ellenére sem hűltek le tavaink. A Balaton 28, a Velencei tó 27 fokos, és folyóink is nagyon kellemes hőmérsékletűek. És akkor lássuk a folytatást. Kedden, szerdán és csütörtökön egy picit megváltozik időjárásunk. Kedden még nagyon meleg lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 29 és 36 fok között valószínű, és elsősorban a Kárpát-medence nyugati északi tájain kell számítani záporokra, illetve zivatarokra. A keleti-délkeleti tájakon nagyon sok lesz a napsütés. Aztán szerdán egy gyenge hidegfront éri el a Kárpát-medencét, és ez elsősorban a nyugati tájakon okoz majd kisebb lehűlést, illetve csapadékot. A hőmérséklet csúcsértéke nyugaton általában 24, a keleti tájakon továbbra is 30-31 fok között valószínű. Csütörtökön ugyanaz lesz a helyzet, azzal a különbséggel, hogy már egy picit kevesebb csapadékra kell számítanunk, de a hőmérsékleti különbségek megmaradnak, tehát nyugaton egy picit hűvösebb lesz, keleten pedig még mindig 30 fok körül valószínű a nappali csúcshőmérséklet. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartanak velünk a folytatásban, és most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Tudták, mi zajlik a felnőttek világában. A kipárnázott ajtókon belül és a kerítéseken kívül. Fantázia világban éltek, mert a valódi világ idegen volt számukra. Szép és szomorú emlékek 1956-ból két gyermek szemével nézve.
A fájdalom is jobb, mint a halálra kapott előleg, a feledés.
Rózsadomb. Cantu Mari önéletrajzi ihletésű filmje, kedden 20 órakor a Duna Televízió 1956 Utak, keresztutak sorozatában.
Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok! Nézzük, milyen műsorokkal várjuk Önöket itt a Duna Televízióban, a nap hátralévő részében. Hamarosan a gyerekekhez szólunk, őket ma este három vidám történettel várjuk a képernyő elé. Az esti mese után folytatjuk az Honoré de Balzac műve alapján készült Rastignac, avagy a Törtetők című francia tévéfilm sorozatot.
Mindig itt leszek neked, és nem hagylak el téged. Esküszöm!
Fiatalok, féktelenek, szerelmesek.
Én valahogy mindig felelősnek érzem magam a hülyeségeidért.
Örök barátságot fogadtak.
Kötelesség, tisztesség, hűség.
Elavult fogalmak, de csodás.
De a nagybetűs élet labirintusában elveszítik egymást. Egy különleges sorozat testvériségről, csalódásról, árulásról és kitaszítottságról.
Ugye kiskorában odébb lőtte az osztálytársait, hogy a csoportkép közepén legyen. Ahogy ma is, az ember nem változik.
Balzac műveinek modern szellemű filmes adaptációja, Rastignac, avagy a Törtetők. Ma 19 órakor a Duna Televízióban.
Évente több millió turista tekinti meg Antoni Gaudi fantáziadús épületeit Barcelonában. Több mint 100 évvel ezelőtt a város rohamosan fejlődött. Talán ez a magyarázata annak, hogy Gaudi és építésztársainak sok futurisztikus terve ebben az időszakban éppen Barcelonában valósulhatott meg. A Güell Park is a világörökség része. Ide is ellátogatunk a 19 óra 45 perckor kezdődő holland ismeretterjesztő sorozat újabb részében. 20 órától ismét jelentkezik színházi magazinunk, a Színlap. A 21 órakor kezdődő játékfilm egy tucat külvárosi lúzer csetlését, rombolását követi nyomon a rekkenő nyári melegben. Egy közös van bennük, hogy mindenki egy táskára hajt, hogy miről is van szó, mit rejt a retikül, az kiderül Diga Zsombor 2004-ben készült Kész cirkusz című filmjéből. Sport összefoglalóval várjuk Önöket 22 óra 20 perctől, majd egy Oscar-díjas amerikai játékfilmmel folytatjuk késő esti adásunkat. A John Updike regénye alapján készült Eastwicki boszorkányok New England egyik kisvárosában játszódik, ahol három különféle módon megözvegyült barátnő él. Közös összejöveteleik során rájönnek különleges képességeikre, amelyel megpróbálják megidézni az áhított férfit. Ám arra egyikük sem számít, hogy aki hívásukra megjelenik, az maga az ördög, akit más nem alakíthat, csak egyes-egyedül Jack Nicholson. 0 óra 30 perctől folytatjuk a Zeneszerzéstől az Előadásig című angol ismeretterjesztő sorozatot. A mai részben az egyik legelismertebb brit zongora restaurátorról hallhatunk, akinek specialitása a 18. század végi és a 19. század elejé darabok. A restaurátornak nincs könnyű dolga, mivel a legtöbb korabeli billentyűs hangszert elhanyagolták. A kérdés azonban, hogy mennyi maradt meg az eredeti hangszerből. Csokics János Képeslapok a jövőből című verse és a himnusz után megkezdjük éjszakai adásunkat. Kedves nézőink, ez műsor kínálatunk, remélem elnyerte tetszésüket. Kellemes estét, jó tévézést kívánok. Most elsősorban a gyerekeknek, hiszen kezdődik mese összeállításunk. A Cikk-Cakk cirkusz újabb vidám története után Lolka és Bolka újabb kalandja vár a gyerekekre, majd kitárjuk nekik a Mulattató Múzeum kapuját.